Istenek igéjét olvasom közöttetek, Lukács evangélium a 17. fejezetéből, a 11-től a 19. versig terjedő szakaszból. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte, vajon nem 10 tisztultak meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr, kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Eddig Isten írott igénye. A reklámok szerint 10 fogorvosból 9 a Colgate fogkrémet ajánlja. Lukács evangélista és a református igemagyarázatok sokassága szerint 10 leprásból 9 nem Jézust ajánlja, akiben meglátható lenne az Isten. Általánosságban a történetünk központi alanya az az egy meggyógyult ember a 10-ből, akit háládatosságáért emelünk ki példaként. Ő az, aki Jézus lábaihoz borul, és fennhangon dicsőíti megmentőjét. Pusztán csak jó neveltségről van szó a történetben, háládatosságról, vagy annak hiányáról, vagy valami másról. Lukács elbeszélése szerint Jézus határvonalon halad, ahol egy fajló kapujában találkozik a 10-zel. Átvitt értelemben azonban a leprások is élet-halál határán vannak, elszakítva az éltető közösségtől, ahol élhetnek. Mondhatni, a hit meglepően üti fel a fejét a határhelyzetekben, kulturális értelemben is, hiszen pont az idegen samáriai lesz az, aki a zsidó mesterhez fordul vissza, látva a gyógyulás jeleit. Jézussal való találkozás időpontjában élő halottnak számítottak, nem csak fizikai, szellemi értelemben is. Ugyanis betegségük a közösségből, Izrael közösségéből való kizárást, kirekesztést is jelenti. A közösségbe való visszafogadás egyetlen lehetősége a gyógyulás volt, melyet a pap, mint nép egészségügyi ellenőr erősített meg. Helyzetük komolyságát még az is mutatja, hogy nem elég, hogy kirekesztettek, de már egy samáriaival is közösséget tudnak vállalni. Izrael történetének nyomorúságos évtizedeire emlékeztetik a samáriaiak őket, akkor babiloni fogságba vitelkor Samária területére, Izrael városaiba, a maradottak mellé telepeseket költöztettek be az akkori hatalom. Nem 20. századi találmány a lakosságcsere, már itt is megvolt. A megtisztulás útján még mind a 10 közösen indulnak el, de valahogy máshová érkeznek. Csak a samáriai érkezik, az idegen érkezik Jézus lábához. De hol van a többség, a 90%? A szövegből nem tudjuk konkrétan kikövetkeztetni, én is csak megpróbálom. Ha valóban elmentek a papokhoz, és a zsidó létükhöz hűen a mózesi törvények forgatókönyve szerint jártak el a tisztulási törvényeknek megfelelően, akkor idézem, ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklos, ember a poklos kiütésből, akkor hozzanak a pap parancsára a megtisztulni akaróért két élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot. Ha a maradék 9 valóban elment a papokhoz, hogy igazoltassák gyógyult állapotokat, akkor mi prédikátorok éveken keresztül szidjuk ezeket a jámbor zsidókat, akik a törvényt szeretik, miközben ők gerlicéért, meg izsópért, meg fonalért mennek bevásárolni a tisztulási szertartáshoz. És ha ez mindez igaz lenne, akkor a vissza nem tért 9 hibája nem a háládatosság, vagy igen, nem a háládatosságnak a hiánya, hanem az, hogy azt hogyan fejezik ki. Itt csak egyszerűen arról van szó, hogy nem ismerik fel, hogy kitől jön az igazi szabadulás és az igazi megtisztulás. Egyszerűen arról van szó, hogy nem ismerték fel Jézusban az Istent, és nem adták meg a neki járó dicsőséget. Ott van köztük emberi alakban maga Isten, ők azonban az előírt tisztulási cselekedeteket előtérbe helyezve, szem elől veszítik őt, azaz magát Krisztust, akinek köszönhetik gyógyulásukat, halálból való szabadulásukat, újonnan visszanyert emberi státuszukat. Mi mit köszönhetünk meg neki? A samaritánus egy valamit megsejtett, megtapasztalt, hogy Jézuson keresztül jön az áldás. A Jézusban való bizalom indítja a megtisztulás útjára. A megtapasztalt gyógyulás hálája vitte vissza Jézushoz, az ő lábaihoz. Hálánkkal mi is Jézushoz mehetünk vissza, akiktől kaptuk a gyógyulást, az életet, az új és örök életet. De a maradék 9 ex-leprással együtt sokszor mi sem vesszük észre, hogy miért is, kinek is lehetünk hálásak. A kis dolgokért és a legnagyobbért, hiszen fiának földre jöveteléért, ami megváltásunkért, kinek lehetünk hálásak. Talán sokszor magunknak tudatosítjuk be ezt is. Az én szolgálatom, az én engedelmességem, az én odaáldozott időm, erőm, hadd fordítson ezen a gondolkodáson ma Isten. Hadd induljon ki minden az ő szeretetéből, az ő gondoskodásából, az Isten halált is legyőző nagyságából. Mi cselekedeténk hadd legyenek válaszok Jézus szavára, feleletek. Válaszok Istennek, amit az a hála táplál, amelyet akkor érzünk, ha megtapasztaljuk, hogy ő szól, ő cselekszik, ő gyógyít, ő megvált. De mi sokszor nem vesszük észre, és elfelejtjük, kinek lehetünk hálásak, és kinek köszönhetjük azt, amink van. Hadd hozzak be erre egy kis történetet. Egyszer egy délután egy kisbolt eladó nője szükségét érezte a kis kávészünetjének. Vett magának egy csomag édes süteményt, berakta a bevásárló táskájába, azután majd beállt a kávés előtti sorba, és miután megkapta a feketét, a szomszédos parkban kis idő múlva talált egy csendes helyet, leült egy asztalhoz, aminél már voltak páran. Ez akár itt az udvaron is megtörténhetne. Elővette újságját, és belekortyolt a kávéjába. Az asztal oldalán, túloldalán ült egy férfi, szintén újságot olvasott. Pár perc után a nő kinyúlt az újság mögül, és vett egy édes süteményt. Mihint megtette, a férfi az asztal másik oldalán is ugyanígy tett. Bosszantotta ez a nő, de még nem szólt semmit. Pár perc múlva vett egy másik sütit. A férfi is. Már mérges lett az úrra, de még most sem szólt. Miután a kávéja elfogyott, a hölgy újra sütemény után nyúlt. A férfi szintén vett, mivel az olvasott cikk végére ért. Az eladónő már nem tudta rejteni idegességét, de már csak egy sütője maradt. A férfi is észrevette, de még mielőtt a hölgy bármit is mondott volna, fogta, ketté törte és felajánlotta számára, és a másik felét megette. Majd rámosolgott a hölgyre, a sütemény csomagolását hóna alá rakta és elsétált. A hölgynek persze mindezek látán felforrt az agyvize. A kávészünete lejárt, sütije elfogyott, már azon kezdett el gondolkozni, hogyan is mondja el az őt ért kárt és a rossz eseményt a családjának. Akkor azonban az összehajtott újságját rakta be a szétnyitott papír táskájába, észrevette a táskájában a bontatlan édes süteményt. Sokszor mi is a maradék 9 ex-leprással együtt nem vesszük észre, hogy miért is, kinek is lehetünk hálásak. Ez a történet is jól példázó, hogy sokszor haragszunk Istenre, amikor úgy tűnik elvesz tőlünk valamit, de közben pedig adományozó szeretetét gyakorolja. Hogyan is kellene kifejeznie háláját ennek a maradék 9-nek, aki Jézusban nem ismerte fel Istent, talán csak valami gyógyító vándormestert, mert akkoriban abból is több volt. Ha Mózes ígéket idéztem a 9 védelmére, akkor azt is nézzük meg, hogy mit mondanak Mózes szavai a háládatosságról, hűségről, Istenhez tartozásról, amit lehet, hogy betartottak. Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből olvasok föl pár verset. De vigyázz el, ne feledkezz Istenedről, az Úrról megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók, skorpiók vannak, kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ne gondold tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Talán mi sem tudatosítjuk sokszor, hogy mennyire nem a miénk az, amink van és kaptuk. Mózes 5. könyvének tanítása, törvényei is erre buzdítanak. Arra, hogy milyen a helyes, Isten szerinti hálaadás, hálaadó élet, a hála központú élet alapja. És hadd legyen az, hogy a mai áhítat után ne csak köszönömöt tudjunk Istennek mondani, bár az sem rossz, az is elég, hanem merjük elmondani, odabízni minden kétségeink ellenére minden hiányunkat, kapott örömeinkért, lelki, anyagi forrásainkért való hálánkat. De vigyázz el, ne feledkezz Istenedről, az Úrról, amikor jó lakásig eszel, és az előbb hallottuk. Annyira egyértelműeknek tűnnek Mózes szavai. Ha nem lenne szükség azoknak magyarázatára, miért is hoztam be? El ne feledkezz, emlékezz és kész. Tényleg ennyi kell meglátni a dolgok mögött Isten hatalmas karjának munkáját. Mi adja meg az igazi háládatosság alapját? Mit látunk a 10 leprásnál, és mit Izrael Isten népénél más időben, más helyzetben? Mit mond Mózes valójában a helyes háládatosságról? Az előbb fölolvastam. Az emlékezésre tanít. Figyelmeztet, hogy emlékezzünk Isten ígéreteire, amelyek biztató, akkor lehetnek az élet hullámai közepette. Mire kellett emlékeznie Izraelnek, és mire nekünk? Izraelnek arra, hogy kihozta ki őket szolgasságházából, Egyiptom földjéről. Ugyan a Zsoltáros is teszi példát mutatva, kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete, erős kézzel, kinyújtott karral, örökké tart szeretete. Ezt a Zsoltáros képet azzal tarkíthatnánk, hogy megszabadította Isten őket feltűrt ingújjal, vagy éppen felkötött kötényjel. Az Úr kezéről van szó, nem a miénkről, nem elsősorban a mi munkánk. Ezért ne gondolja senki, hogy az én erőm, az én hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Az igaz, hogy ő ad erőt hozzá. Ő ad neked erőt a gazdagodáshoz. A Szentírásban is így Isten szemében nem a gazdagsággal, a hatalommal van a baj, hanem a hozzáállásunkkal. Ajándéknak tekintem-e, vagy görcsösen ragaszkodok hozzá? Amennyiben ajándék, akkor már annak megszerzése is Isten iránt érzett hálával tekinthetünk. Emlékezhetünk, hogy sokszor éltünk meg szép éveket, utána nehezeket, és minden, amink van, az tőle jövő ajándék. Emlékezhetünk arra, hogy mennyi atyánk akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről, és 30 után már nekem is több esik le a fejemről. Emlékezzünk arra az Istenre, aki Jézus szavaival élve a gondviselő Isten úgy öltöztet minket, hogy a liliomoknál is szebbek vagyunk, pedig azok is szépek. Emlékezzünk arra, hogy minden, amink van és amik vagyunk, Istentől van. Aki nem feledkezik meg rólunk, meggyógyít, meglát, fölemel, és mi ezért az ő lábaihoz borulhatunk. Hamarosan a napokban bőti utakra is indulunk, vasárnap bőt fővasárnap. És mi a mi motivációnk, ami majd hajt ebben az időszakban egyre közelebb kerülni Jézus szenvedéseihez, megváltásához, az ő kereszthalálához és feltámadásához? Vajon a hála az? Hálával tekintek ezekre a tettekre? A samaritánus esetében az engedelmesség első lépése hálából fakadó hitből származik. Abból a hitből, hogy Jézus szavára történik a tisztulás. Történik valami egészen más, a megszokottnál is több. A reklámok szerint 10 fogorvosból 9 a Colgate fogkrémet ajánlja. Váljon ma reggel valósággá köztünk, hogy itt, akik itt ülünk, minden 10-ből legalább 9 ajánlja a Jézusban való hitet motivációnknak, ami tapasztalataink alapján. Most, ha majd elmegyünk az asztalainkhoz, a lefőtt kávénkhoz, mi is merjünk ráhagyatkozni a Krisztusban kapott hitünk megtartó erejére, mert azt is kapjuk, ha őszintén kérjük, és így nincs más hátra, mint azzal a tudattal élni, járni akár a bőti útjainkat, hogy az a hit, az a Isten munkálkodásáért, szabadításáért érzett hála, ami nem tőlünk van, ha az ott van az első lépésnél, ott lesz a másodiknál, tizediknél, századiknál, és majd az utolsónál is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk igéd üzeneteiért, amely ma is élővé válik a lelked jelenléte által. A benned való bizalmunk indít arra, hogy kimondjuk, könyörülj rajtunk, kicsiny hitűeken. Őszintén megalljuk, hogy sokszor nem vesszük észre, mennyi mindent adtál. Talán csak arra gondolunk, mennyi mindent és mindenkit vettél el tőlünk, Istenünk. Hiányainkat is eléd hozhatjuk. Mikor lelki beteg voltunk, a leprásokkal kiáltunk, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Mesternek vallunk Krisztusunk, annak, aki utat mutat, sőt, aki az út vagy maga, melyen lelkünk a halálból életre jut. Mesternek vallunk, amikor elismerjük, te jobban tudod, mi használ számunkra. Az elegendő kevés, felfúvalkodottsággal eltörtő gazdagság helyett. Mesterünk vagy akkor is, mikor vezetésedben bízva, mindennapok terhei viselhető keresztjeinké válnak, amelyeket olyan utakon hordunk, ahol érezzük támogató jelenléted. Így kérünk, hű pásztorunk, maradj a te nyájaddal az elkövetkező napokban, hetekben, bőjtünkben, te ígéreted szerint. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.